Az Úr mondja, én az Úr vagyok, a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött szeretett fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén, fennállva maradva, dicsőítsük és magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket, 172-es számú dicséretünk első versét énekeljük. 172-es számú dicséretünknek egyetlen egy verse van. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Elfoglalva, magasztaljuk tovább az Urat, 42. Zsoltárunkat énekeljük, így dicsőítsük őt, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. 42. Zsoltárunknak az első, harmadik és a hatodik verseit énekeljük.
Thank you.
Szemeimet a hegyekre vetem, onnan jöjj az én segítségem. Segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Ámen. Istennek szent igéjét olvasom, mely szól ma hozzátok a Zsoltárok könyvéből. Zsoltárok könyvének 84. fejezetéből, azaz a 84. Zsoltárt olvasom, az igét leülve figyelemmel kövessétek. Mély kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura, sóvárog, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez, még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál. Seregek ura, királyom és Istenem! Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicséretnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, s megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgasd meg imádságomat. Figyelj rám, Jákob Istene! Istenünk, pajzsunk, nézd ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Isten tegye áldottá az ő szent igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk és közöttünk gazdagon, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért most fennállva, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Drága jó Urunk, örökkévaló Atyánk, a Jézus Krisztusban, köszönjük neked ezt a mai napot, ezt a mai alkalmat, hogy te szólni kívánsz hozzánk. Köszönjük az elmúlt napokat, hetet, hogy te erőben, egészségben megóvtad, megőrizted életünket. Ha el is ér bennünket bármilyen csüggedés, fájdalom, szomorúság, akkor is érezhettük, hogy ez mind a te akaratod szerint való, hogy ez a te rendelésed szerint való, és te magad vagy mellettünk, és támogatsz, segítesz minket, hogy a csüggedés verméből, a fájdalom, a gyász mélységéből kiemelj és hozzánk szólj. Istenünk, meg sem érdemeljük ezt a figyelmet, meg sem érdemeljük, hogy ilyen dicsőségesen megszabadítasz. Hisz annyi a bűnünk, fel sem tudjuk sorolni, mi is sokszor vétkezünk ellened, embertársaink ellen, magunk ellen. Fel sem fogjuk azt, hogy szavakkal, mulasztásokkal, tettekkel megbántunk és eltaszítunk. Urunk, kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, szent lelked által jöjj, és teremts bennünk tiszta szívet, hogyha itt vagyunk a te házadban, és itt a te népeit, népet között, közösségedben, akkor felismerjük a te szavadat, és hogy ez a szó teremtő, újjáteremtő szó legyen. Kérünk Istenünk, így áld meg együttlétünket, így áld meg Isten tiszteletünket, mindezt Jézusért, a te egyszülött fiadért, ki szeretett minket, és ki adta magát értünk. Ámen. Készülve az ige szavának a meghallására 161. számú dicséretünk első versét énekeljük. Mindeközben, ha vannak gyermekek, akkor számukra a gyermekisten tisztelet is elkezdődik. Bátorítom őket, hogy menjenek és vegyenek részt ezen az alkalmon. Mi pedig készülünk az ige hallgatására az első verssel, 161. számú dicséretünkkel. Siess keresztjén lelki jót hallani, régi törvényből harcolni, tanulni. Szent ige, melynek alapján ma az Úr üzenetét kívánom közöttetek hirdetni, az ő lelkének a segítségű hívásával írva található a Zsoltárok 42. fejezetében. Azaz a 42. Zsoltár 6. 7. verseit olvasom, majd ezt foglalom össze a 12. verssel. Így szól hozzánk Isten írott szent igéje. Miért csüggedsz el én lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem, azért te rád gondolok a Jordán földjéről és a Hermonról, a Micár hegyéről. Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Kedves testvérek, őszintén elmondom az én tematikámat. Az én tematikám az, hogy ha szolgálok, akkor hétköznapi alkalmakon, bibliaórákon, illetve imaórán, a bibliaolvasó kalauz szerint szolgálok. Ha viszont vasárnapról, az Úr napjáról van szó, akkor nem a bibliaolvasó kalauz szerint. Azt hiszem, ez egy tiszta kitárulkozás, és egy őszinte kitárulkozás, hanem a vasárnapi szolgálatok azok mindig az szerint történnek, amit Isten az én szívemre helyez a hétköznapok sodrásában. Ezeket befolyásolják események, élmények, Isten élmények, megtapasztalások. Az elmúlt héten és napokban volt alkalmam tapasztalni az Istentől való távol lévő állapotot, és azt az állapotot, ahogyan ő ebből megszabadított. Így adta az Úr elém a 42. Zsoltárt. Ez az egyetlen egy magyarázata annak, hogy ma ezt az igét elétek hozom. Nem véletlen. Eszembe jutott egy keresztény író gondolata, aki azt mondja, amikor Isten nem azt teszi, amit mi szeretnénk, az nem könnyű. Soha nem is volt, soha nem is lesz az. A hit pedig azt jelenti, hogy meg vagyok győződve arról, hogy Isten jobban tudja, mint én. És azt is tudja, hogy átvisz a nehézségem, bár még nem látok belőle semmit. Sokszor a be nem töltött várakozások csalódással érnek véget. Csalódások magunkban, másokban és magában, Istenben. Ezen csak az változtathat, hogyha az elvárásaink megváltoznak. Ezért ne add fel, ne esd kétségbe az élet terhei alatt, légy türelmes, hogy mit tégy, várj. Várd az Urat, mert Isten Ura a helyzetnek, életed minden helyzetében, és életed minden helyzetének. Valóban, testvérek, milyen igaza van ennek az írónak. És a mai felolvasott igében egy másik író is, aki több mint 4000 évvel ezelőtt élt, hasonló dolgokról beszél. Egészen hasonló megoldást lát nehéz helyzetében. Hasonlót, mert a megoldások urához intézi fohászát, akitől jön az élet és a halál, egy szóval mondva, az egy igaz élő Istenhez fohászkodik. Azt is megvallom a testvéreknek, hogy szeretem az irodalmat. Nagyon szeretem a költészetet. És nyilván vagyunk így egy páran a gyülekezetben. Ezért mit is érzünk mi ennek a Zsoltárnak az olvasásakor, vagy hallatán, amikor meghalljuk, olvassuk a 42. Zsoltárt, szinte a sorok szépségében gyönyörködve megfeledkezünk arról, hogy ez a magasan szárnyaló költészet egy valóságos, keserves szenvedésből született. Nem éppen a tenger hullámaiban megmártózva, 38 fokban, mikor hűsít a tenger, nem éppen a körtefák alatt ücsörögve, nem éppen a diófa hatalmas árnyékába húzódva, hanem menekülés közben. Menekülés közben, miközben meleg van, forróság van, és puszta van, és sivatagos terület. Kitől, hogyan származik ez a Zsoltár? Dávidtól, attól, akit üldöztek, aki hatalmas és erős, hódító királya lett Izraelnek. És most hogy látjuk őt? Egy olyan embert, aki remeg, fél, egyedül van, magányosan. Bár a hozzá hű, úgymond sereg, hozzá hű testőrség ott van, de mégis egyedül van. Távol van Jeruzsálemtől, a Szent Várostól, távol az Úrtól, a szövetség ládájától, és azt gondolja magában, hogy távol vagyok az Istentől is így, hogy nem lehetek az én városomban, nem lehetek Jeruzsálemben. Hiszi azonban az Úr hűségét, és bízik szabadító erejében, hogy kimenti őt a nehéz helyzetéből. Ahogy mondja a 42. Zsoltár 6. és 7. versében, miért csüggetsz elén lelkem, miért háborogsz bennem? Istenem, elcsügged a lelkem azért, te rád gondolok. ez a miért kérdés az ő életében is erőt vesz, és le akarja gyűrni, beszélget önmagával Dávid. Önmagát kérdezi, hogy miért. Később vissza fogok még erre térni, ne felejtjük el a miért kérdéshez. Vajon mi testvérek, mire, vagy inkább kire gondolunk, ha elcsügged, ha háborog a lelkünk? Mert el szokott fáradni, el szokott csüggedni, ne is tegyünk úgy, mintha ez nem így volna. Higgyük el, hogy még azoknak is elcsügged, elfárad, háborog a lelkük, akik nagyon jól titkolják, akik nagyon jól leplezik azt. Mert hányszor és hányszor van ez így, hogy életünkben várunk és várunk valamire, vagy valakire. És akkor nem kapjuk meg. Mélyen csalódottak leszünk. Egymásban, magunkban és magában Istenben. Pedig ez nem kellene, hogy így legyen. Talán bosszankodunk, ingerültek vagyunk, kissé hitetlenek is. És néha-néha ez még akkor is így van, ha még kapunk is valamit, valakit az életünkbe, csak az egészen más, mint az, amire vagy akire mi számítottunk, amire vagy akire mi vágyakoztunk. Amire vagy akiért, amiért mi imádkoztunk. Ez lehet esemény, lehet egy személy, lehet egy tárgy, lehet egy lelki ajándék is. Más. Más, mint ahogyan mi kértük. És lehet, hogy más, mint ahogyan mi követeltük. Pedig én imádkoztam érte. Pedig én úgy kértem. Pedig én így kértem, így akartam, így szerettem volna, és nem úgy. Az ember kérdése az, hogy így, és panasza, én így, az Úré pedig az, hogy én úgy adom neked. Én úgy adom neked a szabadítást, úgy adom neked az ajándékot, úgy adom neked azt, amit te kértél, ahogy te nem is számítottál rá. Isten válasza az, hogy úgy. A miénk meg az, hogy így. Hát ezért nem függ meg, ezért nem fér meg a kettő egymás mellett. Ugye? Ezért nehéz ezt elfogadni, vagy feldolgozni, ha nem így történik, hanem úgy történik. Pedig hidd el, hogy az Isten olykor az életedben azt adja meg, amire igazán úgy van szükséged. Nem mindig az, amit szeretnél, amiért így imádkoztál. Ezért ne rúd fel az Úrnak, hogy ez nem jó, hogy az nem jó. Hogy pedig én imádkoztam, én kértem, mégsem kaptam. Ne. Mert azt adja, amire igazán szükséged van. És azt adja, akire igazán szükséged volt, van és lesz, mégpedig Jézus Krisztust. Miért? Hogy megmenekülj. Miért? Hogy megszabadulj. Miért? Hogy benne új életed, új reménységed legyen. Persze mondhatnánk azt, hogy ez minden igehirdetésnek a gyújtópontja, kiinduló alfája, végző omegája, hogy maga az Úr Jézus. De ő mégis mit keres itt a 42. Zsoltárban? Sokat. Neki itt helye van. Azért van helye, mert miközben Dávid önmagával beszélget, és önmagának teszi fel a kérdéseket, hogy miért csüggetsz elén lelkem, miért háborogsz bennem, az valójában Nem csak az önmagával való beszéd, hanem magával, az élet urával való beszéd, Jézus Krisztussal szinte ott van mellette, ott van benne, viszi a kérdésekben, a kérdések záporában, a csüggedésben, a fájdalomban, ott van, hordozza őt. És testvérek, amikor mi is érezzük, hogy elhagyatottak vagyunk, a csalódott embernek az eszébe jusson ez az ige. Vajon énekeltem én úgy ezt a Zsoltárt? 42. Vajon hallgattam-e úgy? Olvastam-e úgy? Hogy figyeltem, hogy miről is van itt szó? Figyeltem, hogy ez egy golgotai szenvedés, ami itt van. Távol mindenkitől. Távol még az Úrtól is, holott ő nincs távol. Ez egy Golgota. Dávid életének ez egy Golgotája, mikor saját családjából törnek az életére. El kell hagynia Jeruzsálemet, el kell menekülnie, mert hogyha oda visszatér, még az életébe is kerülhet. Az Úr elvezényli őt onnan. Ezt erősíti a 42. Zsoltár, hogy Istenre gondolj csüggett lelkileg és fizikailag terhelt élethelyzeteidben. Amikor az életemben sokszor csalódások sorozatai értek, egy-két példát mondanék erre, mikor elmentem legációba, fiatalabb, most is az vagyok, de fiatalabb, lelkész palántaként, akkor a húsvéti legáció alkalmával a templomban üres padsorokat találtam, feltettem a kérdést, hogy ezek az emberek, akik nem jöttek, nem kívánják látni a legátust. Ez még a kisebbik baj. Nem kívánják hallani az igét. Ez meg már a nagyobbik baj. Akkor elcsüggettem. Mi lesz így? Miért tanulunk mi? Miért végzünk teológiát, ha úgysem várnak minket a templomokban? És ha úgysem várják az igét a templomokban? Vagy például egy sikeresnek gondolt vizsga sikertelensége miatt lehorgasztott fejjel. Vagy barátok hűtlensége, megbízhatatlansága miatt. És ezek a helyzetek négy dolgot juttattak az eszembe. Négy dolgot, amelyet ma szeretnék veletek is megosztani. Bár a kisgyermeknek az a legnagyobb gondja, sőt a világ legnagyobb problémája, hogyha elveszett éppen a játéka, vagy elvették tőle. A fiatalnak meg éppen ez, hogy kínlódik a vizsga idejében, a tanulásban. A felnőtteknek meg az, hogy a munka, a család, a megmaradás, az idősebbeknek pedig, hogy valóban hogyan pásztoroljam, hogyan vezessem a nagyobb családot, a kiegészült családot unokákkal, mind úgy, hogy közben fogy életem ereje, és a betegség árnyékol. Minden élethelyzetnek és minden korosztálynak a maga legnagyobb problémája van meg, amire felteszi a kérdést koronaként, hogy miért, és négy választ szeretnék megosztani a testvérekkel. Először is, hogy megtudd a miért kérdésre a választ, nézz magadba. Másodszor, nézz felfelé. Harmadszor, emlékezz Isten múltbéli hűségére. Negyedszer, ne akard mindig megérteni, hogy mi miért zajlik éppen az életedben. Elég, ha azt érted, és ha azt tudod, hogy Isten érti, és tudja, hogy mi miért zajlik. Először is nézzünk magunkba. Dávid a 42. Zsoltárban megkérdezi önmagától. Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Szinte látjuk magunk előtt, lelki szemeink előtt a hatalmas tenger hullámait, halljuk hangos zúgását, miközben háborog. Milyen gyönyörű költői képez hasonlat itt a Zsoltárban, De az emberi lélek is ilyen, pontosan, legalábbis ehhez hasonló, így háborog, így zúgulódik. Ilyen helyzetben nekünk is úgy kell cselekedni, ahogyan Dávid, ő mit tett? Beismerte Isten előtt az érzéseit. És tudom, testvérek, hogy ez nagyon nehéz, nehéz másoknak, nehéz magunknak, de még inkább nehezebb Istennek beismerni érzéseinket, de még a legkönnyebb, mert ő tudja, hogy mi van ott, érti is, hogy miről van szó, mikor panaszkodunk. Nem minden ember tudja, nem minden ember érti. Amikor megbirkózunk az érzéseinkkel, mikor nem fogadjuk el a valóságos létezésüket, az igazi küzdelem. El kell fogadni, és Isten elé kell vinni. Kérni kell az Urat, hogy mutassa meg a probléma gyökerét. Vajon mi lehet az? Mi van most bennem, amire rá kell mutasson, amit fel kell, hogy tárjak előtte? Dávid feltárta. Itt van. Miért csüggedsz el? Miért háborogsz? Itt van, távol van tőle. Fogjuk hallani a 7. versben, hogy milyen távol is van az ő városától. De most bennem mi van? Felgyülemlet, harag, irítség, meg nem bocsátás, büszkeség, csalódottság, magán, fizikai vagy lelki kimerültség. Mi az, amivel most én itt ülök, azt én nem tudom, azt az Úr tudja, mi van benned. De ha ő tudja, akkor engedd, hogy ő felfedje azt. Engedd, hogy ő rámutasson. Most kifejezetten nem a bűneidről van szó, meg a bűneinkről, hanem az érzéseinkről, fájdalmainkról. És ez okozhatja bűntudat is, igen. De mi az, ami most ott van? Tekints magadba. Ez az első. A második, amiről beszélnék, az az, hogy nézz felfelé. Ha csüggedsz, ha krízisben vagy, ha elhagyatva érzed magadat, akkor gondolj a Zsoltáros szavaira, Dávidra, aki az ószövetségi Izrael egyik legnagyobb befolyással bíró, legbátrabb, leghatalmasabb uralkodója volt. Gondolj arra, hogy ő most elmenekült. Egy ilyen hatalmas emberből egy ilyen összezsugorodott ember lett. Hirtelen, gyorsan, még fel sem dolgozta. Menekülnie kellett az üldözőjéről. És valahol a Hermon hegység közelében húzza meg magát, menedéket keresve. Egyedül érzi, nyugtalan, busongó a lelke, távol van az otthonától, és úgy érzi, távol van az Urától is. Mit keres ott a Hermonnál? Mit keres ott a Micárnál? Ezek, testvérek, a történelmi Izrael, úgymond annak a birodalomnak, vagy a Szentföldnek egy kiemelkedő helyei és hegyei, magasságok, mely 2000 méter fölött helyezkednek el ezek a csúcsok. Én távolról láttam, amikor épp voltunk februárban, havas volt a teteje, miközben pálmafák mellől szemléltük ezt a hegyet. Csodálatos látvány. A régi ember úgy gondolkozott, az ószövetségi ember, minél feljebb vagyok, annál közelebb vagyok Istenhez. Ez nem áll olyan messze tőlünk magyaroktól sem, hiszen ha jól megnézzük az építkezéseket, a templomok ugye a dombok tetején helyezkednek el. A falu a település legmagasabb pontján helyezkedik el. Minél magasabb, annál közelebb az Úrhoz. Ezért építenek hatalmas kereszteket, gondoljunk a keleti Kárpátokban lévő oltárkőre, nem messze a Békási szorostól, vagy gondoljunk Rio de Janeiro-ra, ahol a kitárt kezű Krisztus várja a népeket. Szobor alakban, igaz, de az üzenet mégis ott van, minél följebb, annál közelebb. Dávid is így gondolkozott. Ha Jeruzsálemben nem lehetek, hát megyek a Micár hegyéhez. Megyek a Hermonra. Ott megtalálhatom lelkem békességét, nyugalmát. De testvérek, nem kell magasságokba menni, nem kell mélységekbe menni, hogy az Isten velünk legyen, mellettünk legyen, mert ő ígéri a jelenlétét, ígéri az ő szabadítását. Amikor a 7. vers második felében azt mondja, Istenem, elcsügged a lelkem, azért te rád gondolok a Jordán földjéről és a Hermonról, a Micár hegyéről. Akkor a vágya az, hogy az Úr elé menjen. A vágya az, hogy epekedik az Úr elé. Jeruzsálembe nem mehet egy üldözött, menekült ember. Csak is távolról kaphatja meg az Urat. De hogyan? Ez elképzelhetetlen volt akkoriban. Elképzelhetetlen volt, hogy Jeruzsálemen kívül van valami kötőpont, ami Istenhez láncol és ragaszthat engem és őt, mert akkor az Úr városának mondták, ott van a Szent Sátor, ott a láda, még templom nincsen, de hamarosan az is lesz, hiszen a fia felépíti, de mit tudjak tenni? Elképzelhetetlen, hogy én Isten közelébe jussak, ilyen válságban. Hát Isten pont így hidal át mindent. Érezhették az emberek ugyanezt az érzést a történelem lapjain keresztül számtalanszor, akik valamilyen politikai vagy társadalmi nyomás miatt el kellett meneküljenek, vagy szakadjanak otthonuktól, szülőföldjüktől, gyülekezetüktől. Nem áll ez olyan messze tőlünk. Menekülés, üldöztetés, deportálás. Ha csak a 30 éves háborúra gondolunk, rengeteg gályarab szenvedett idegen gályákon, még magyarországi prédikátorok is. Ha csak valóban sok zsidó honfitársunkra gondolunk, akik a koncentrációs táborokba hurcoltak, vagy éppen az elszakított magyar területekről elmenekült, kiüldözött véreinkre, kik a trianoni békediktátum szakított szét, szülőföldjüktől, családjuktól, gyülekezetüktől, már is közelebb kerül hozzánk Dávid alakja is, ki ugyancsak üldözött, menekült volt saját szülőföldjén. Igen, testvérek, a magyar Golgota nem áll olyan nagyon messze tőlünk. És talán a személyettől sem áll olyan messze, hogy te naponként önmagadat megtagadva felveszed a keresztet, és követed Krisztust. Mit jelent ez? Lélekben nem kell azt jelentse, hogy te elszakadsz Istentől, ha cipeled a súlyos gondokat, terket, keresztet, amelyben azt hiszed és gondolod, hogy Isten eltávozott mellőled. Inkább te távoztál el tőle, ha így érzel. Gondolj csak végig. Az ige bátorít, nézz felfelé. Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért, mondja a 6. vers. És Dávid már előre tekint. Hálát ad az Úrnak a jövendő szabadításért, bár még semmit nem lát belőle, de már megköszöni. Milyen gyönyörű ez, mikor ilyen hite van valakinek, hogy még nem lát semmit sem, de már megköszöni. Még nyelvünkön sincs a szó, de te már tudod, Uram. Még ki sem kell mondanunk, ő már tudja, hogy mit szeretnénk. Ő már tudja azt, hogy milyen szabadítást fogadni neked. Ezért nekünk is, neked is felfelé kell nézned. A csüggett ember lehorgasztott fejjel jár, és orral tekint maga elé. Valóban Dávid is így tekintett. De az ő segítsége az bizony nem keletről, nem nyugatról, nem délről, nem északról jön, hanem az Istenben hívő és bízó embernek létezik egy 5. égtáj is, amely fent van. Ő felülről várja. Nem emberi erőből, nem fegyverektől, hogy majd megmenekül az ötödik égtáj felől, fentről. Legyen ez neked is jel, intő szó, akár vád, akár remény. Hol van a te ötödik égtájad, ahonnan te várod a segítséget? Hol van? Kinél van? Kitől jön az? Figyelj csak Jézus Krisztusra, aki azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezért ahelyett, hogy a csüggedéseidre, a csalódásaidra figyelnél állandóan, tekints felfelé. Figyelj rá, mert ő ismeri az utat, nem csak az utat, hanem a kiutat. Ő a kiút is, és az út is egyben. A harmadik pontban egy dolgot kiemelnék, hogy emlékezz Isten múltbéli hűségére. Istenem, elcsügged a lelkem, elcsügged, akkor mit csinálok? Mit csinálsz? Dávid, ezért te rád gondolok. Istenre gondol, mikor csügged a lelke. Sok bibliai személy ebbe a biztonság érzetbe kapaszkodott. József, Mózes, Sámson, Eszter, Dávid, Pál apostol és maga Jézus Krisztus is az Istentől kapott biztonság érzetbe kapaszkodott hitbe, mikor tudta, hogy még a keresztfán is ott az Úr, mikor úgy érezte, hogy elhagyja őt, az Atya akkor is imádkozik ő hozzá. Hogy tudja, hogy annak a kezébe teszi le az életét, akitől felvette. Milyen jó az, hogy mi magunk is tudjuk ebben a biztonságérzetben, hogy ahova letesszük a dolgainkat, az Úr kezébe, az életünket, ahonnan indult minden, oda tehetünk mindent vissza, mert megó. Istennek nem csak egy tenyere van, amelyben életet ad, és amelyből indul ki minden, hanem van egy másik is, amelybe visszatér minden. De ez a két kéz, ez erős, és ez hordoz, kiegyensúlyoz, kiegyenlít a mérleg serpenyőjében, megtart. Nem engedi, hogy átbillen, megfog. Isten így van jelen a te életedben. Drága testvérek, tudva azt, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen, tudva ezt, idézd fel magadban, többször és többször az ő életedben lévő hűségét. Ezzel az igével, vagy a 42. Zsoltárral. Megtartó szavát, szabadítását idézd föl, mikor áldod őt, és mikor nehézségeidben kéred őt. Mert ez fogja bizalmadat megerősíteni, hogy ő most is és a jövőben is gondoskodni fog rólad, és nem fog elhagyni téged, nem fog szégyenben tartani téged, mert megtartó az ő kegyelme és irgalma. Előre adj hálát neki a szabadításért. Végezetül pedig csak annyit szeretnék még a szívetekre helyezni, hogy nem kell mindig megtudnunk és kérdeznünk, hogy életünk miért halad éppen úgy, ahogyan halad. Elég az, ha Isten tudja. Dávid a Zsoltárban azt mondja, miért csüggedsz el? Miért háborogsz? Mintha csak magunkat hallanám, magamat hallanám. Ahogyan életünk olykor kusza dolgai eseményei között kérdeznék magunktól, másoktól is, az Úrtól is, hogy miért éppen velem így, miért éppen itt, miért éppen most, miért éppen így? És azt gondolom, az emberi létünk legnagyobb kérdése a miért. Kérdés korosztálytól függetlenül, már a gyermek is kérdezi, a fiatal folytatja, a felnőtt se hagyja abba. Az idős meg még inkább kérdezi, hogy miért? Miért, Uram? Mutasd meg nekem, hogy miért? De erre a kérdésre hogy válaszoljon egy fiatal lelkipásztor, ha nála okosabb, bölcsebb emberek sem tudnak? Sehogy. Nem tudunk válaszolni. Nem tudok válaszolni. Azonban mégis van valami. A titok az Úré. A titkok az Úréi. Elégedjünk meg ezzel. Ez jelenti azt, hogy te magad hitáltal rábízod Istenre életedet. Hogy tudod, hogy a titok az övé, a jövőd az övé, a jelened már az övé, a múltad is az övé, és engeded, hogy az ő kezében megmaradjon mindez. Miért velem történik mindez? Kérdezheted, lehet. Hidd el, elég, ha azt tudod, és abban hiszel, hogy az Úr tudja, mert ő, hogy mit, miért tesz az életedben, azt ő tudja. Neked, nekünk elég csak annyit tudnunk, és erről bizonyságot tennünk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Ámen. Az igére feleletül folytassuk 161. számú dicséretünket, 161. számú dicséretünk 5. versét, mely így kezdődik: ne ess kétségbe, ő nagy jó voltában. Gyertek fennállva, hajtsuk meg a fejünket a mi Urunk előtt. Imádkozzunk. Istenünk, Szent Háromság Isten, Atya, Fiú, Szent Lélek, köszönjük, hogy Te számunkra válaszolsz a mi kérdéseinkre. Köszönjük, hogy Te számunkra mencsvár vagy, erős vár és kőszikla és pajzs. Úgy óvsz és úgy őrzöl minket, hogy mi el sem hisszük azt. Azt gondoljuk, hogy minden olyan természetes, azt gondoljuk, hogy minden olyan hétköznapi, hogy van étel, hogy van ital, hogy van tető a fejünk fölött, hogy van gyülekezet, hogy van templom, hogy vannak szolgák, lelki pásztorok, hogy van család, hogy van gyermek, hogy van feleség és férj, hogy van unoka, hogy van egészség. Azt gondoljuk, Istenünk, hogy mindez csak úgy van, mert ez a természetes. De olyan jó, hogy Te szólsz hozzánk, és felegyenesítesz minket, hogy feltekintsünk rád, hogy ez mind a Te adományod, mind a Te csodád az, hogy van. Urunk, köszönjük, hogy ezekkel a csodákkal így áldod az életünket, és megőrzöd azt, hogy kiemelsz minket még a síralom völgyéből, kiemelsz minket a halál árnyékának völgyéből is, és csüggett pillanatainkban megtartasz minket. Urunk, ez sem olyan természetes, ez is a te kegyelmedből, szeretetedből van, melyre méltatlanok vagyunk. De olyan jó, Úrunk, az tudni, hogy ezt a gyülekezetet Pomázon, Csobánkán, gyülekezetbe járókkal együtt, szolgálókkal, lelkipásztorokkal, segítőkkel, presbiterekkel együtt megóvod és megőrzöd. És megóvtad, megőrizted a múltban is. Így adunk hálát, Istenünk, a te múltbéli hűségedért, hogy megtartottad családjainkat, gyülekezetünket, közösségünket. Így adunk hálát, Urunk, a te szent jelenlétedért, melyet a jövőben is számunkra megbizonyítasz. Köszönjük, Istenünk, a parókia felújítás, a templom felújítás, a munkáknak való elkezdést, köszönjük az adományokat, az imádságokat, köszönjük, hogy egy gyülekezet élhet és lélegezhet gyermekeivel, fiataljaival, családosaival és idős bölcs testvéreivel együtt haladhat azon az úton, melyet te rendelsz ki számára. Így kérünk, Urunk, óvd meg a te népedet, egyházadat, nemzetünket ebben az országban, Kárpát-medencében, szerte a világon. Így kérünk, Urunk, figyelj a betegekre, a magányosokra, az elhagyatottakra, figyelj a gyászolókra, vigasztald, segítsd és bátorítsd őket. Kérünk, Istenünk, áld meg az ifjúsági táborunkat, melyre készülünk, áld meg napközis táborunkat, áld meg, Istenünk, gyülekezetünk valamennyi alkalmát és programját, melynek az alpája, omegája, kezdete és vége te legyél, Jézus Krisztus. Te segítsd meg, Urunk, népedet, hallgasd meg imádságaink szavát, ahogyan most magunkban egy csendes percben eléd visszük azt. Köszönjük, Istenünk, meghallgattad könyörgésünk szavát. Kérünk, Urunk, fogadd be imádságunkat úgy, ahogyan Jézus Krisztus tanított minket. Járj közben értünk, Úr Jézus, a mi atyánknál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük az elmúlt heti munkát, segítséget és adományt minden kedves testvérnek. Nyilas Zoltán, Esperes úr, lelkipásztor testvérem szabadságát tölti kedves családjával. Kérésem az, hogy hordozzuk imádságban útjukat és pihenésüket. Köszönöm a presbiter testvéreinek az elmúlt heti ügyeletben való segítséget. Beosztási rendünk szerint kérem a jövő héten is presbiter testvéreim megjelenését, segítségét a megbeszéltek alapján a hivatali ügyeletben. Ezt előre is köszönöm. A pénztárnokunknál történő befizetéssel anyagilag is támogathatják a testvérek nyárát karácsonyi vendégeink programjait. Augusztus 13 és hat között látjuk vendégül Erdélyből érkező nyárát karácsonyi testvéreinket. Augusztus 15-én szombaton 10 órakor a parlamentet vendégekkel együtt szeretnénk meglátogatni, illetve a közös vacsorán részt venni majd itt Pomázon a parókián. Akik szeretnének az imént elhangzott programokra eljönni, azok jelentkezzenek Bíró Katalin vagy Takásné Nagy Zsuzsanna testvérünknél, hogy minél előbb összeálljon a névsor. Külön felhívom a figyelmet arra, hogy utólagos jelentkezés nincs. Ez azt jelenti, hogy a parlamentbe csak azok mehetnek majd be, akik név szerint le vannak jelentve. Utólag már nem lehet jelentkezni. A látogatás ingyenes, nem kell érte fizetni, utána pedig a vendégekkel együtt folytatjuk az utat budapesti város nézéssel. A közös vacsorára a felajánlásokat hálás szívvel fogadunk, és meg is köszönünk így süteményeket és gyümölcsöket egyaránt. Szeretettel jelzem a testvéreknek, hogy a parókia felújítása immár 80%-ban elkészült. Már csak a redőnyök és a spaletták felhelyezése várott magára, közel 1,5 millió forint, parókia felújítása, a templomé pedig 15 millió forint lesz. Kérem a testvéreinket, hogy lehetőségeik szerint, ahogyan azt hirdettük már többször is, támogassák imádságban és anyagiakban a megkezdett munkákat. Szeretnénk megköszönni a nyárát, visszatérve a nyárát karácsonyi testvérek vendéglátását és fogadását azoknak a családoknak is, akik készek fogadni őket erre a pár napra, és a szervezőknek is a segítséget, Bíró Katalin, illetve Takásné Nagy Zsuzsa testvérünknek a névsor előkészítését, a program és a szétosztásnak a kidolgozását is. Személyesen lehet érdeklődni náluk is, vagy hogyha igény van rá, akkor ezt a következő vasárnapon részletesen fogjuk hirdetni. Hirdetem táborainkat még a nyár további részére. 2015. augusztus 4-től 8-áig a festői elhelyezkedésű Kosdon lesz ifjúsági táborunk. A táborban az eddigi jelentkezések alapján 11 fiatal és 3 felnőtt vesz részt, akik szolgálóként lesznek jelen. A tábor költsége személyenként 16 ezer forint, ebben benne van a napi 3-szori étkezés, benne van az utazás, a szállás, a különféle belépő jegyek is. A tábor vezér gondolata, kérdése, követsz-e engem? Előre köszönjük a táborunkhoz nyújtandó segítséget, felajánlásokat, fiataljainkért való imádságokat. Örömmel jelzem, hogy ez a mai reggelen ez a segítség meg is adatott, még nyelvünkön sem volt szó szerint a szó, de az Úr már megáldott bennünket, hiszen Csobánkán megkaptunk segítséget, 80 ezer forintot, amellyel támogatja a gyülekezet a mi táborunkat. Ezúton szeretném megköszönni presbiter testvéreinknek is, és valamennyi gyülekezeti tagnak e támogatást. Köszönjük. Fiatalok nevében is. Nyári napközis tábort is hirdetek augusztus 17-től 19-ig Pomázon. A tábor költsége 3000 forint, 2 gyerek esetén 5, 3 gyermek esetén 7000. Igaz, hogy már a jelentkezés az már megtörtént, de ezek az összegek ugyanúgy fedezik a 10 órait, az ebédet, az uzsonnát, az utazásokat, a belépőt és a foglalkozások költségeit is. Hirdetek házasságkötési megáldást 2015. augusztus 8-án 16 órakor, kéri Isten áldását közös életére Dúró Gergő és Hollósi Nóra, Isten tartsa meg az ő közös életüket. Keresztelőt is hirdetek, augusztus 9-én megkereszteljük kis Gábor és Suták Szabinát, vagy Szandra testvérünket. Hallottam én már Szandrát is, lehet, hogy éppen a hirdetésben írtam rosszul. Kérem ezért az elnézésüket. Hirdetem a hét alkalmait is. Hétfőn imaóra lesz Pomázon, 18 órakor magam szolgálok. Kedden 18 órakor bibliaóra Csobánkán magam szolgálatával. 18 órakor kékkereszt alkalom lesz itt Pomázon, így párhuzamosan ez a két alkalom. Szerda 18 órakor bibliaóra lesz Pomázon magam szolgálatával. Csütörtökön 18 órakor imaóra Csobánkán magam szolgálatával. Pénteken 19 órakor ifjúsági bibliaóra alkalom magam szolgálatával, valamint vasárnap 9 órakor Csobánkán Isten tisztelet, és 10 óra 30-kor Isten tisztelet Csobánkán, vagyis Pomázon magam szolgálatával, de ezt most már nem említem ilyen többször, sokszor. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét is Jézus Krisztus szavával élve, jobb adni, mint kapni. Így legyen a gyülekezetünk őriző pásztora, ami Urunk Jézus Krisztus, és hogyha valamit kiadtam volna esetleg a hirdetésből, amit szerettek volna közölni, illetve hallani, akkor engedelmüket, szíves elnézésüket kérem utólag, majd ez is sorra fog kerülni. Záró énekünket így énekeljük az áldás vétel előtt, 390. számú dicséretünk második versét. 390-es számú dicséretünk második versével adjunk hálát a mi Urunknak velünk közölt szaváért, zárjuk a mi Isten tiszteletünket. Erünk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk. Fennállva fogadjuk az Úr áldását. Mert én, az Úr a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, és megsegítlek. Sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Ámen. Énekeljük nemzeti imádságunkat. A hímnusz. áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk. Dicsértessék a mi Urunk Jézus Krisztus mindörökké. Amen.